Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Kedves hallgatók! Az idei év első adásában 2022. decemberében és idén januárban hozott ítéletet fogunk bemutatni. A két korábbi ügy környezet és fogyasztóvédelmi kérdésekkel, az újabb pedig a hátrányos megkülönböztetés tilalmával foglalkozott. Ami a környezetvédelmi ügyben, a bíróság nagy tanácsa által december 22-én hozott ítéletet illeti, mi volt az ügy ténybeli háttere, és milyen kérdéseket terjesztett a francia bíróság az uniós bíróság elé.
Én is üdvözlöm a hallgatókat, és boldog új évet kívánok ezúton is mindenkinek. Ami pedig az ügyet érinti, Franciaországban, Párizsban vagyunk, a párizsi agglomerációban lakik egy férfi, aki úgy véli, hogy számára a francia állam nem biztosította azt, hogy a levegő tisztaságára vonatkozó uniós szabályokat abban az agglomerációban betartsák. Itt a nitrogéndioxid és a szállópor szintjéről van szó, és azt is állítja, hogy a levegő minőségének a romlása miatt egészségkárosodás szenvedett, ami miatt 21 millió euró összegű kártérítés megfizetését követeli a francia államtól. Az ügyben eljáró francia bíróság pedig az Európai Bírósághoz fordult, mégpedig azzal a kérdéssel, hogy a magánszemélyek követelhetik-e, és ha igen, milyen feltételekkel azt az államtól, hogy az uniós jogi rendelkezésekben a levegő minőségére vonatkozásában előírt koncentrációs határértékek túllépéséből eredő egészségkárosodás miatt felmerülő károk megtéríthetőek legyenek. Tehát itt egy kártérítési ügyről van szó az uniós jog megsértése alapján. A kártérítési ügyek tekintetében az uniós jogban egyébként egy kiterjedt ítélkezési gyakorlat van már. 1991-re kell visszamenni a Frankovics ügyre, amelyben a bíróság kimondta, hogy amennyiben egy tagállam nem teszi meg a valamely uniós irányelvben meghatározott cél eléréséhez szükséges valamennyi intézkedést, úgy az uniós jog kártérítési jogot keletkeztet. Itt ebben az ítéletben, és ezt azért mondom most el, mert ez fontos lesz a mi ügyünk szempontjából is, a bíróság kimondta, hogy a kártérítési felelősségre a magánszemélyek három feltétel teljesülése esetén hivatkozhatnak. Az első az, hogy a megsértett uniós jogszabály a magánszemélyek számára jogokat keletkeztessen, a szabály megsértése kellően súlyos legyen, és kellő okozati összefüggés álljon fel a jogsértés és a magánszemély által elszenvedett kár között.
Mi volt a luxemburgi bíróság döntése ebben az ügyben, és miért fontos ez az ítélet?
A bíróságnak végső soron azt kellett megvizsgálnia, hogy az előbb említett három kártérítés megalapozását lehetővé tevő feltétel teljesült-e ebben az ügyben, és rögtön az első feltételt vette górcső alá a bíróság, azaz a megsértett uniós szabály, tehát a levegőminőségre vonatkozó irányelvek keletkeztetnek-e a magánszemélyek számára jogokat. És ezzel kapcsolatban a bíróság azt mondta most, hogy nem, mert a szóban forgó irányelvek, tehát ezek a levegőminőséget érintő irányelvekből eredő kötelezettségek célja nem az, hogy a magánszemélyek számára egyéni jogokat keletkeztessenek, olyanokat, amelyekre aztán később akár kártérítési követelést is alapíthatnak a Frankovics ítélet fényében, hanem ezek egy az emberi egészség és a környezet egészének a védelmére irányuló általános célkitűzés elérésére irányulnak. Tehát annak ellenére, hogy kétségtelenül pontosak és egyértelműek ezek a kötelezettségek a tekintetben, hogy a tagállamnak mit kellene megvalósítania, ezek a kötelezettségek nem mennek át alanyi joggá, tehát nem lesz belőlük olyan jog, aminek a megsértésére alapulva kártérítési igénnyel lehetne előállni az uniós jog alapján, a nemzeti jog alapján, amennyiben a nemzeti jog ennél megengedőbb, erre lehetőség van. Tehát az ítéletnek a lényege és a fontos szerepe az uniós bíróság ítélkezési gyakorlatában az, hogy pontosította azt, hogy milyen kapcsolat van a tagállamok számára irányelvek által megállapított kötelezettségek, és az azokkal adott esetben a magánszemélyek számára keletkeztetett jogok között. Érezni lehet ugye, hogy a Frankovics ügyben, amelyről ugye tudjuk, hogy ott egy olyan helyzet volt, hogy a munkahelyüket elvesztő és a munkáltatójuk fizetésképtelensége miatt a bérüktől megfosztott munkavállalók próbáltak egy olyan garancia alapból kártalanítást, illetve hát a pénzüket megszerezni, amelyet az uniós jog alapján Olaszországnak fel kellett volna állítani, és ez nem sikerült. Tehát, hogy itt azért egy közvetlen kapcsolat állt fönt a kötelezettség és a jogalanyok helyzete között, tehát jogok keletkeztek az uniós jog szempontjából. Ehhez képest a helyzethez képest a mostaninál a bíróság viszont azt mondta, hogy most bár természetesen keletkezhet joga valakinek arra, hogy tiszta levegőt szívjon, de ez nem olyan mértékű kapcsolat a kötelezettség és a jogok között, ami a bíróság megítélése szerint kártérítési igény érvényesítésére adna alapot az uniós jog alapján. A bíróság azt is hozzátette, hogy a magánszemélyek azt viszont követelhetik a nemzeti bíróságok előtt, hogy a tagállamok teljesítsék az érintett irányelvekből származó kötelezettségeiket, tehát a tiszta levegő biztosítását. Az más kérdés, hogy ez a gyakorlatban hogy valósul aztán meg.
Mai adásban ismertetett második, szintén december 22-én, és szintén nagy tanácsban meghozott ítélettárgya az volt, hogy lehet-e jogszerűen korlátozni a gyógyszerek reklámozását. Mi volt az a lett jogszabály és tényállás, amely a bíróság előtti eljárás alapjául szolgált?
Itt érdemes összehasonlítani az uniós jog vonatkozó rendelkezését és a lett jog kérdéses szabályát. Egy uniós irányelv harmonizálja már a gyógyszerek reklámozására vonatkozó rendelkezéseket, és a közegészség megóvása érdekében a reklámozást különböző feltételeknek, korlátozásoknak és tilalmaknak veti alá. Lettországban a lett szabályozás azon alapul, hogy tilos olyan reklámozási gyakorlatot folytatni, amelyben az érintett vállalkozás árakat hasonlít össze, különböző promóciós ajánlatokat tesz, vagy gyógyszereket összekapcsol és együtt valamilyen promóciós, illetve együtt vásárlási előnyökre felhívja a figyelmüket. Tehát az ilyenfajta reklámozás tilos, akkor is, mint ahogy a jelen ügyben is így volt, hogyha az érintett gyógyszerek nem vénykötelesek, és a társadalom biztosítása által nem is támogatottak. És ezen a jogszabály alapján aztán a lett hatóságok megtiltották egy gyógyszerészeti tevékenységet folytató lett vállalkozás számára azt, hogy olyan reklámozási tevékenységet folytasson, amely ilyen promóciós fogásokat, az említett három promóciós fogás valamelyikét veti be a fogyasztók meggyőzése érdekében. A vállalkozás azonban azt mondta, hogy szerinte a lett szabályozás túlment azon, amit az uniós irányelv megenged, és nincs összhangban azzal.
Milyen ítéletet hozott, és mivel indokolt a döntését a luxemburgi bíróság?
A bíróság ugye először az irányelvhez fordult, és megállapította azt, hogy amennyiben egy gyógyszer nem vényköteles és nem is támogatott társadalom biztosítás által, akkor az irányelv főszabály szerint megengedi a reklámozását. A tagállamok azonban, és ezt rögtön hozzátette a bíróság, kötelesek az irányelv értelmében a közegészségügyi kockázatok megelőzése érdekében megtiltani minden olyan reklámtartalmat, amely alkalmas arra, hogy az ilyen gyógyszerek, tehát még a támogatásban nem részesülő gyógyszerek észszerűtlen felhasználását ösztönözni. A bíróság szerint ugyanis ez a fajta reklámozási gyakorlat, amelyben a jelen ügyben szó van, tehát árreklámok, különböző promóciós ajánlatok, termékasszahasonlítások, ösztönzik a gyógyszerek észszerűtlen és túlzott felhasználását, jelen esetben ugye nem vényköteles és nem támogató gyógyszerek észszerűtlen és túlzott felhasználását. Így, bár azoknak a reklámozása elvileg megengedett bizonyos körülmények között az irányelv által, emiatt az észszerű kereteken túlmenő léptéke és mértéke és a túlzott felhasználást ösztönző jellege miatt mégsem fogadható el az irányelv fényében, ezért pedig a vitatott nemzeti rendelkezés, tehát a lett jog kérdéses szabályozása, amely tiltja az ilyen reklámtartalmak terjesztését, összeegyeztethető az irányelvvel.
Végül fontos megemlíteni a január 12-én kihirdetett TP ügyben hozott ítéletet. Ebből az ügyben a vállalkozó szexuális irányultsága miatt került sor egy hosszabb távú, rendszeres szerződéses együttműködés megszakítására. Milyen előzmények után és milyen kérdéseket terjesztett a lengyel bíróság az Európai Bíróság elé?
Itt egy olyan önálló vállalkozóról van szó, aki 7 éven keresztül különböző műsorokat, előzeteseket, kommentárokat készített egy lengyel országos közszolgálati televízió számára, abból a célból, hogy ennek a televíziónak a tevékenységét népszerűsítse. Az együttműködésre úgy került sor, hogy rövidtávú vállalkozási szerződéseket kötöttek egymással a felek, és mindezt egyébként az érintett vállalkozó ugye önálló gazdasági tevékenysége körében végezte, kötötte meg ezeket a szerződéseket. Tehát így folyt ez az együttműködés éveken keresztül, tehát egy tartós szerződési kapcsolat keretében, míg nem 2017. decemberében a vállalkozó és az élettársa a YouTube-on publikáltak egy videóklippet, egy karácsonyi dalról, amely az azonos nemű párokkal szembeni toleranciát népszerűsítette. Nem sokkal a videó közzétételőt követően a vállalkozó ügyleteit a televízió egyoldalúan lemondta, és azt is jelezte neki, hogy a jövőben már nem tervez vele vállalkozási szerződéseket kötni. A vállalkozó azt állította ezután, hogy őt szexuális irányultságon alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte, és kártérítési keresetet nyújtott be a lengyel bíróságokhoz. Konkrétan az uniós jogszabály, amely szóba került, az a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló irányelv, és ezt az irányelvet vizsgálva tette fel azt a kérdést, illetve azokat a kérdéseket a lengyel bíróság az Európai Bíróság számára, hogy egyrészt az irányelv alkalmazható-e a jelen helyzetre, azaz itt az irányelv fogalmi körébe tartozó munkavégzésről van-e szó. Itt hangsúlyozom, a munkavégzést nem klasszikus munkajogi értelemben kell érteni. Az irányelv kimondottan rendelkezik az önálló vállalkozási szerződésről is, az alkalmazási körének a meghatározása keretében. Itt arról van szó, hogy az irányelv szerinti munkavégzés vagy munkatevékenységet kell elhatárolni a szolgáltatás nyújtástól, és itt kellene meghúzni azt, hogy hol van a határ, mi az, ami egyáltalán az irányelv hatája alá tartozhat, és az adott konkrét ügyben, hogy vajon ez a vállalkozási tevékenység, ez itt a jelen ügy eldöntése szempontjából munkavégzésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak minősül. Másrészt pedig arra volt kíváncsi a lengyel bíróság, hogy ha alkalmazandó az irányelv a helyzetre, akkor a lengyel szabályozás, amelyen a televíziónak a döntése alapul, az ezzel az irányelvvel ellentétese. Ez pedig nem más ez a szabályozás, mint hogy ugyan elismeri a lengyel jog ezt az irányelvet és az abból természetesen az abból eredő diszkriminációt érintő tilalmakat, ugye többféle szabadság vagy többféle alapon fennálló diszkriminációt nevesít az irányelv, ezek közül az egyik a szexuális irányultság, de van más, van jó pár másik is. És a lengyel jog a szexuális irányultságon alapuló diszkrimináció tekintetében azt mondja, hogy amennyiben a szerződéses partner szabad megválasztásának a szabadságával ütközik ez a diszkriminációs ok, akkor egy derogációt alkalmaz, és a szerződéses partner szabad megválasztásának a szabadsága az úgymond semlegesíti ezt az uniós jogból eredő diszkriminációs tilalmat. Akkor, még egyszer mondom, a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetésről van szó.
Mik voltak az uniós bíróság ítéletének a lényegi megállapításai?
A bíróság az előbb felvázolt kettős vonalon ítélte meg ezt az ügyet, tehát két lényegi kérdést döntött el. Először is ugye arról kellett döntenie, hogy alkalmazandó az irányelv, és erre azt mondta a bíróság, hogy igen, ezt elég körmönfont módon tette, tehát először meghatározott különböző kritériumokat, aztán azt mondta, hogy ezt a Nemzeti Bíróságnak kellene majd megvizsgálnia, hogy ezek fennállnak-e, majd végül aztán mégis magához vette úgymond az ügyet, és olyan szűk mozgásteret hagyott a Nemzeti Bíróságnak, amelyből lényegében kirajzolódik az, hogy a bíróság szerint az ilyen esetekben, tehát amikor ilyen vállalkozási szerződést kötnek egy önálló gazdasági tevékenységet végző szerződési partnerrel, és utána az érintett szerződéses partner szexuális irányultsághoz kapcsolódó állításai, vagy maga az irányultsága miatt Ennek a jogviszonynak a másik fél véget vet, illetve kijelenti, hogy erre a szexuális irányultságra alapulva ő nem kíván már további szerződéseket kötni, ez igenis az irányelv hatája alá tartozik. Ezután megvizsgálta a bíróság azt, hogy akkor az irányelvvel összhangban van-e a vitatárgyává tett lengyel szabályozás, és erre azt mondta a bíróság, hogy igaz, hogy az irányelv is enged bizonyos engedményeket ezen diszkriminációs okok abszolút alkalmazása tekintetében, tehát vannak olyan helyzetek, amikor ezeket fel lehet úgymond higítani ezeknek a diszkriminációs okoknak az alkalmazását, nevezetesen például mások jogainak és a szabadságainak a védelme érdekében, és az is igaz, hogy a lengyel szabályozás ezt védi, ezek szabadságok közül a szerződési szabadságot, de a bíróság szerint a lengyel szabályozásra, illetve az azáltal bevezetett korlátozásra nincs szükség a szerződési szabadság korlátozásához. E tekintetben a bíróság rámutatott arra, hogy maga a lengyel joga bizonyítéka arra, hogy a szerződéses partner megválasztásának a szabadsága sem egy abszolút jog. Rengeteg kivétel van ez alól a lengyel jogban, ami maga azt mutatja, hogy a hátrányos megkülönböztetés úgymond félretétele, a tilalmának félretétele egy demokratikus társadalomban nem szükséges a szerződési szabadság elve tiszteletben tartásának a biztosításához. És a bíróság emellett azt is kimondta, hogy ha ezzel ellenkező következtetésre jutna, akkor megfosztaná az irányelvet és a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmát a hatékony érvényesülésétől, és így ezeket lényegében alkalmazhatatlanná tenni, és értelmetlenné is. Ezért a bíróság azt mondta, hogy a lengyel szabályozás nem hozható összhangba az irányelv által előírt követelményekkel.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A viszonthallásra!
Én is köszönöm a beszélgetést, és a hallgatóknak minden jót kívánok, és remélem a következő alkalommal is találkozunk.
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.